Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump megkezdte az elnöki adminisztráció összeállításának előkészítését, közölte az elnöki választott republikánus politikus hatalomátvételért felelő szervezete. Az augusztusban alakult Trump Veins átmenet nevű szervezet közleménye szerint előkészületeket már az elmúlt két hónapban is tettek, a következő napokban és hetekben pedig Donald Trump kiválasztja munkatársait, akikkel elképzeli az ország irányítását. A hatalomátvétel folyamatát republikánus oldalról koordináló szervezetet két üzletember, Linda McMahon, az amerikai kisvállalkozási hivatal korábbi vezetője, és Howard Lutnick vezeti. A munkában a korábbi bejelentések szerint részt vesz Donald Trump két fia, Eric Trump és Donald Trump Jr., valamint tagja a testületnek két korábbi demokrata kongresszusi képviselő, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. és Tulsi Gabbard. Sajtóinformációk szerint Donald Trump választási győzelme után már tárgyalt a szervezet tagjaival a kormányzás megkezdéséről. Az, hogy Magyarországnak ma egy barátja az Egyesült Államok elnöke, olyan gazdasági lehetőség az ország számára, amely korábban soha nem állt fönn, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy itt van az amerikai-kínai ügy, itt nyilván viták vannak, voltak és lesznek. Azt mondják, el kell dönteni, hogy ide vagy oda állunk, de valójában mi nem akarunk mást, mint amit az amerikaiak, tette hozzá. Rámutatott, Donald Trump és az amerikaiak jó üzletet akarnak kötni a kínaiakkal, és mi sem akarunk mást, csak jó megállapodásokat kötni velük. Mindenki ugyanazt akarja, tehát nem szükséges egymással vitatkozó felek egyik vagy másik oldalára állni. Miért nem állunk a saját oldalunkra, tette fel a kérdést. Nekünk magyar érdekeink vannak, nekünk a magyar emberek fontosak, nekünk azt kell csinálnunk, ami a magyar érdeknek megfelel, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy így kell politizálnunk nyugatra és keletre is. Az Európai Parlament baloldala a szakmai alkalmasság helyett ismét a pártpolitikát és a gyűlölködést választotta, mondta a Hölvényi György, európai parlamenti képviselő. A kereszténydemokrata politikus rámutatott. Várhelyi Olivér hiába adott magas színvonalú és szakmailag kifogástalan válaszokat a meghallgatásán, a baloldalt ez nem érdekelte, azonnali jóváhagyás helyett további kérdések megválaszolását várják a magyar biztos jelöltől. Ez a gyakorlat sötét időket idéz, fogalmazott Hölvényi György. Kiemelte, minden biztos jelöltnek partnerként kell tekintenie a tagállami kormányokra, be kell tartania az alapszerződési rendelkezéseket, és tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást. Várhelyi Olivér ezeknek a feltételeknek is kimagaslóan megfelel, fogalmazott Hölvényi György. A családbarát kormányzás szellemében 2010 óta minden évben emelkedtek a családokra szánt források, idén már meghaladták a 3300 milliárd forintot, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia elmondta, ez több mint 3,5-szerese a 2010-es támogatási összegnek, és európai összehasonlításban is kiemelkedő. A kormány egyik fontos családpolitikai célja az otthonteremtés támogatása. Ebben számíthatnak a bankok együttműködésére is. A Magyar Bankszövetség elnökségi ülésén az eddigi eredményekről, valamint az új gazdaságpolitikai akcióterv családokat érintő célkitűzéseiről tartott előadást. Bízom benne, hogy a nemzeti konzultációban is minél többen megerősítik a kormány családokat segítő intézkedéseit, fogalmazott az államtitkár. Sport. A világ első Jannik Sinner többek között Daniil Medvegyevvel, míg Carlos Alcaraz Alexander Zverevvel került egy csoportba a holnap kezdődő torinói férfi tenisz világbajnokságon. A hagyományos évzáró viadalon az Ilija Nastaséről elnevezett négyesben az olasz Sinneren és a 2020-ban világbajnok orosz Medvegyeven kívül az ötödikként rangsorolt amerikai Taylor Fritz, valamint a VB újonc ausztrál Alex de Minaur szerepel majd. A másik John Newcombról elnevezett csoportban a spanyol Alcaraz és a második kiemelt német Zverev mellett a norvég Casper Ruud és az orosz Andrej Rublev küzd majd a továbbjutásért. Végül az időjárásról. Általában napos vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő lesz. A szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ismételten ma 2024. november 9-én szombaton. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint a reggeli beszélgetésünk követ, melynek mai vendége dr. Tóth Ferenc, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportjának vezetője lesz. Hallgassunk most bele a hamarosan következő beszélgetésbe.
Aki nem ökogazda, a legnagyobb kísértés az tényleg az, hogy szerves trágya helyett műtrágyát használjon valaki. Az ökológiai gazdálkodás akkor tudná ellátni az emberiséget a jelenlegi szinten, vagy akár a jelenlegi szinttől magasabb szinten is táplálékkal, hogyha a trágyaellátást meg tudnák szervezni.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána pedig megismételjük a segíthetünket csütörtökről. E műsorunkban szólunk arról, hogy turisztikai innovációs napot tartott e héten a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület a Városháza dísztermében. Ajánlónkban Vinnai Balázs, az IMD Group alapítója, az IBS Szövetség digitális gazdaságért felelős elnöke beszél.
Ugye maguk a potenciális vendégek hogyan választanak majd szállást, vagy hogyan választanak majd éttermet, az egy olyan újra egészen közeli megszemélyesítéssel fogja tudni a technológia ezt átalakítani, hogy nem csak egy booking.com-on vagy egy Airbnb-n kell majd tudnunk szállást választani, hanem valószínűleg az AI asszisztensünkkel való direkt beszélgetés is segíti majd ezt.
Ugyanebben az időpontban, tehát 9 órától a hírek után Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink napról napra című összeállításunkat sugározzák, és ebben többek között a szolnoki Habos Isler elkészítését is megismerteti önökkel Sülye Károlyné.
Főleg itt az Alföldön, illetve Szolnokon nagyon híres az islerfánk, még rádiós vetélkedőben is hallottam már, vagy televíziós vetélkedőben megfejtésként adták be, hogy mi kell hozzá. Van egy hely Szolnokon, ahol ezt nagyon finoman készítik, de ez annyira erőteljesen édes és sok, hogy ebből elég egyet megenni, azt hiszem.
9 órától Tokaji Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. E műsorunkban megismerhetik a SZETA, vagyis a szegényeket támogató alap most lezárult Egyeztessük jogainkat, párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét, valamint beszámolunk az EGRI közösségi alapítvány legújabb adománygyűjtő kampányáról. Rövid ajánlónkban Tóthné dr. Varga Dorottyát, az ECA, vagyis az EGRI Közösségi Alapítvány egyik tagját hallják.
Idén azt tűztük ki célul, hogy olyan szervezeteknek fogjuk az összegyűjtött pénzt adni, akik fogyatékkal élőket, sérülteket, valamilyen hátránnyal küzdő embereket segítenek, és lassan indul az idei kampány, bár vannak új nagyköveteink, akik szuperül teljesítenek, és körülbelül az első héten elérték a kitűzött célt.
10 órától már közös műsorra jelentkezünk mind a 9 adónkon. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, akivel van nagy körültől látogatjuk meg, ahol az Élő Tiszáért Egyesület elnökével, Balogh Péterrel is találkozott. Előzetesünkben őt hallják.
Az az elvem, és ez mostanában felmerült most, hogy így politikai érdeklődés is megnyilvánult a téma iránt, hogy rögtön a közepébe vágjak, hogy aki kérdez, annak válaszolok. Na most annak is válaszolok, aki nem kérdez, ugye ez a tanári betegség, ahogy szoktam mondani, mert én is abban a fajtában vagyok, sajnos vagy nem sajnos, és hogy mennyit beszélek, az meg csak rajtad múlik, mert amikor kikapcsolod a mikrofont, onnantól abba hagyom egy idő után.
11 órakor hírekkel jelentkezünk, majd megismételjük a kapcsolatot csütörtökről. Ebben pedig a Fiatal Missziósok Szolgálatát mutatjuk be. Most Maier Gergelyt, a Fiatal Missziósok egyik vezetőjét hallják.
Általában a papok, polgármesterek azok, akik a legjobban tudják, hogy mi a helyzete a falunak, és hogy mire lenne szükség, meg ők ismerik a legtöbb embert. Általában a polgármesterekkel is szoktunk egyeztetni, hogy ez meg fog történni, de nyilván a legfontosabb az a papoknak a jelenléte. Csaba atyával is most már ez a második missziónk, amit szervezünk, de hát úgy gondolom, hogy lehet, hogy még több is lesz, sőt, ez elég valószínű. Őt egy nagyon megbízható kontaktnak, illetve szervezőtársnak tartjuk. Nagyon sok mindent el lehet vele érni, és ez általában máshol is így szokott lenni.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a napversét, majd a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Angeluszt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a szokott időben, tehát 12:05-kor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
Unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek. Nem baj, ez az ágy is lassan elmegy a temetőnek. Azt se tudod, ki vagyok, ki vagyok. Nem ülök be foglalt az összes sarok. Nem baj, csak unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek. Kicsikét, hogy meg pont elront. Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent el. A tömegem. Kár volt, hogy ide jöttél, te se vagy már csak idegen. Minek ez a figyelemi miselem? Te ha tudnád, milyen szinten megfizetem. Nem kell, hogy a részem belőled is kivegyem. Kicsikét, hogy megpont elront. Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent elmond. Még mindig távol a horizont. Yeah. Get you.
kicsikét megbont, yeah. De azon tudod, megszoktam. Beszorít a szegcsont, hey. Hátul üsz a taxiban. Kicsikét a tájszert megint, ne a költöd elrontja. Nem maradtam semmiben, pedig a legelején megmondtam.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában dr. Tóth Ferenc agrármérnököt, a mikrofonnál Tikovics Ernő, vendégem az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársa, azon belül is van egy szakterülete, az mi?
Szakterületem a növényvédelmi állattan.
Tehát olyan állatokkal foglalkozik, amelyek a növényeket károsítják.
Igen, és olyan állatokkal is, amik ezeket a kártevőket gátolják a tevékenységükben.
Több ismerősöm is van, aki egy-egy tudományágban sokat ért el, meg is kedvelte, pedig korábban vagy kezdetben nem azzal akart foglalkozni, de hát csak arra volt üresedés, és azért, ha belássa magát, az ember meg is szereti. Ön sem ezzel szeretett volna először, ugye, foglalkozni?
Gyerekkoromban, mondjuk óvodáskoromban természetesen buszvezető szerettem volna lenni, de elég hamar, tehát már általános iskolában rájöttem, hogy engem az állatok érdekelnek, és általában a kicsi állatok, tehát rovarok, akár csigák, gyűrűs férgek. Először azt gondoltam, hogy biológus leszek, de aztán rájöttem, hogy a biológusok azok túl sok elméleti, tehát elvont dologgal kell, hogy foglalkozzanak, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább agrármérnöknek tanulok.
Van egy meghatározás önnel kapcsolatban. Próbáltam felkészülni a publikációs listájából, de az nekem még a magyar nyelven megjelentek és kínaiul voltak, viszont egy podcastban azt kezdték el boncolgatni, hogy ön életpárti. Nem szeretném másolni az előző beszélgetést, de azért szerintem valahogy innen kéne elindulni. Mit jelent az, hogy életpárti?
Az, hogy minden élőlényben meglátom ösztönösen, tehát nem elhatározásból, ösztönösen meglátom a sorstársat. Akkor is, hogyha az egy fonálféreg, vagy csiga, vagy poloska, ami jön be telelni a lakásainkba. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lépek fel időnként más élőlények ellen, tehát hogyha a szúnyog rám száll, hogy kiszívja a véremet, azért leszoktam csapni, de ugyanakkor azt is úgy teszem, hogy én elfogadom, hogy neki ez az életmódja, ő neki a vérem a tápláléka. De hát az életrendje az, hogy ugyanakkor én meg kell, hogy védjem magam. Tehát ő is teszi a dolgát, én is teszem a dolgomat, nem haragszom rá, nem gyűlölöm azért, hogy ő vérszívónak lett teremtve, de a saját érdekeimet képviselem vele szemben. Viszont, hogyha mondjuk szúnyog lárvákat látok egy természetes élővízben, akkor nincs olyan gondolatom, hogy hú, de jó lenne, hogyha ezek elpusztulnának. Hiába tudom, hogy hát belülük lesz majd az a szúnyog, amelyik kiszívja véremet, de hát a szúnyogoknak is megvan a létjogosultsága, megvan a szerepe az élet szövetében, tehát még gondolatban sem kívánom a szúnyogoknak az eltűnését az életrendjéből, nem csak azért, mert hogy a szúnyoglárva az halaknak, vagy szitakötő lárváknak lehet a tápláléka, nem csak azért, mert maga a kifejlett szúnyog az mondjuk a fecskéknek, vagy a szitakötőknek lehet a tápláléka, hanem azért, mert a maga nemében egyrészt a szúnyog is szép. Másrészt, amit nem az ember hozott létre, azt az embernek nincs joga elpusztítani.
Szerintem ez még majd kifejtésre vár, mert én pontosan úgy gondolom, hogy ez nem összeegyeztethető egy mezőgazdaságban dolgozó kutatónak a tevékenységével, hiszen ha mindent hagynánk, hogy ahogy esik úgy puffan, akkor előbb-utóbb fölzabálnák a gyümölcsöseinket, a gabonánkat, mindenünket.
Ja, az természetes, tehát ez nem azt jelenti, hogy ne védekezhetnénk ellenük. Amikor a betevő falatunk van veszélyben, akkor a növényvédelem eszköztárát azt igénybe veszük. Hát, ugye mivel én az ökológiai növényvédelemben dolgozom, ezért ott megvannak azok a korlátok, hogy az egyébként a mezőgazdaságban engedélyezett eszköztárhoz képest, ugye mi sokkal szűkebb eszköztárral rendelkezhetünk, de
nincs vegyszer.
Szintetikus vegyszer nincs engedélyezve használatban. Természetesen vannak olyan készítmények, amiben valamilyen adalékanyag az szintetikus vegyipari termék. De hát az engedélyezés abba az irányba, meg a tanúsító szervezetek is abba az irányba igyekeznek mozdulni, hogy a szintetikus eredetű vegyi anyagokat azt igyekszünk teljes egészében kizárni a termesztés folyamatából.
Tehát amit önök előállítanak, az bio.
Igen, tehát az ökológiai gazdálkodás az a hivatalos megnevezés, és egyébként hétköznapi értelemben ezt szoktuk biogazdálkodásnak, biotermelésnek, meg ami ennek az eredménye, azt meg bioterméknek nevezni.
Kutatóintézetben ön milyen munkát folytat? Mi az, amiért ön felel, mi az a gyümölcs vagy a zöldség?
Én a kertészeti csoportnak vagyok a csoportvezetője, és a kertészeti csoport az zöldséggel, szőlővel és gyümölcsel is foglalkozik. Az egyik nagyon fontos, mindegyik témánk nagyon fontos, de talán ami itegerben a legérdekesebb lehet, az a szőlő sorközöknek a betelepítése évelő virágzó növényekkel, vadvirágokkal.
Ja, de én még csak mindenhol gazt láttam.
Igen.
Vagy hát, füvet, fogalmazunk finomabban, füvet.
Pont ez lenne a cél, hogy ne csak fű legyen ott, meg úgymond gaz, tehát ne csak gyep, meg gyomnövények, hanem lehetőség szerint azok a vadvirágok, amelyek mondjuk jó bírják a szárazságot, jó bírják azokat a hőmérsékleti, meg talaj, meg nedvesség viszonyokat, amik a szőlőhegyre jellemzőek, azok is ott virágszőnyeget alkossanak az év meghatározott időszakában. Egyrészt azért, hogy a vadméheknek, házi méheknek nektár és virágporforrást biztosítsanak, másrészt azért, mert nagyon sok olyan ragadozó, illetve parazitoid ízeltlábú van, amelyek a kártevőket gyérítik, a kártevőket korlátozzák, hogyha nincs kellő mennyiségben vadvirág, meg nincs kellő mennyiségben ugye nektár és pollenforrás, akkor ezeknek a ragadozóknak egy része egyszerűen el fog tűnni a területre, elvándorol máshová, mert a ragadozó és parazitoid ízeltlábúaknak nem csak a zsákmányállatra van szüksége, hanem a fajok nem kis százaléka az nektárt és virágport is fogyaszt az élete valamilyen időszakában.
Eddig ezek még csak ilyen kutatóintézeti szinten zajlanak, tehát mondjuk az, hogy ez még csak egy laboratórium, nem a nagy üzem, nem a tömeggyártás.
Nagyüzemi is, tehát üzemmérettől független ez a kutatási terület. Nagyüzemben is be lehet vetni vetőgéppel a sorközöket olyan vetőmagkeverékkel, amiből aztán szárazság tűrő évelő élő talajborítás jön létre.
És ez hol tart most? Mi az eddigi eredmény?
Az eddigi eredmény az az, hogy növényvédelmi hátránya nincs, előnyt se feltétlenül tudtunk még mérni, de az nekünk nem baj, tehát hogyha már hátránya nincs, az jó, mert akkor az első lépést azt megtettük. Ugye az ugyanis letagadhatatlan előny, hogyha egy ilyen természetes vagy természetközeli növényzet borítja a sorközöket, akkor egyrészt nagy esőzésekkor nem hordja le a víz a talajt. Mondhatni, hogy ez a legfontosabb feladata a sorköz takaró növényzetnek. A második legfontosabb feladata a hőség napokon fedetlen talajfelszín, az fel tud melegedni akár 60-70 Celsius fokosra.
De látjuk, hogy milyen repedezett a talaj.
Hát igen. Na most a szőlő elvileg jól bírja a meleget, de azért van az a hősok, amit már a szőlő se bír, és a levelei meg tudnak perzselődni. Na most, amikor élő növényzet borítja a sorközöket, az élő növényzet az párologtat, ugye addig él az a növény, amíg a levelének a hőmérsékletét azt az életleni határok között tudja tartani. Tehát 40 Celsius fokosnál melegebbre nem szokott felmelegedni semmiféle élő sorköztakaró növényzet. Ez azt jelenti, hogy akkor a talajról se sugárzik vissza olyan mennyiségű hő napközben, ami a szőlő levelének árthatna.
Attól, hogy még nekem van virágszőnyeg a szőlőmben, attól még nem leszek ökológiai gazda.
Nem, természetesen. Tehát az, hogy ki lesz az ökológiai gazda, az, aki egyrészt a területét bejelenti. Először van egy átállási időszak, a tanúsító szervezettel kell folyamatosan ugye kapcsolatban lennie, és azt a szabályrendszert betartani, amit a tanúsító szervezet előír.
Igazából nagyon nehéz átállnunk, még ha át is kéne állnunk, vajon tudjuk-e produkálni ökológiai termesztéssel ugyanazt a termésmennyiséget, nem csak szőlőben, mindenben, búzában, rizsben, mint eddig?
A növények többségénél igen. Az ökológiai gazdálkodás és a úgymond konvencionális, tehát a szokványos gazdálkodás között nem a növényvédőszer használt a legnagyobb különbség. Mert a növényvédelmet meg lehet oldani természetes eredetű anyagokkal. Ugye a természetes eredetű anyagok azok kaphatnak engedélyt ökológiai gazdálkodásban. Szintetikus hatóanyagot tartalmazó anyagok nem fognak kapni engedélyt ökológiai gazdálkodásban. És nagyon sok természetes eredetű anyag van, amivel tényleg a kártevőket, kórokozókat vissza lehet szorítani, a gyomnövények visszaszorítására meg vannak mechanikai eszközök. Tehát nem itt van a nagy különbség, hanem a műtrágya használat. Tehát az ökológiai gazdálkodásban szerves trágyát vagy komposztot tudunk használni, vagy zöld trágya növény, de hát a zöld trágya növény az csak szerves anyagban fogja gazdagítani a talajt, esetleg nitrogénben, de mikroelemeket, tehát fémeket nem fog tudni pótolni a talajból, mert ugye amikor betakarítjuk a termést, akkor folyamatosan a talajnak a makro és mikroelem tartalmát azt csökkentjük, mert amit elvittünk a területre, az már vissza nem kerül. Ugye a szenet a levegőből pótolja a növényzet, a nitrogént a levegőből pótolhatja a növényzet, de az összes többit, azt, hogyha elhordtuk a területről, nekünk kell visszaadni, mert egyszer csak a talajnak a készlete kimerül. Lehet, hogy vannak olyan talajok, ahol a kimerülés az több száz év, van, ahol csak pár évtized, de akkor is, hát felelős gazdálkodó, az nem gazdálkodhat úgy, hogy kimeríti a talajt.
Hát nem meríti ki, ezért műtrágyáz.
Na most igen, tehát a műtrágyázás az sokkal egyszerűbb, mint a szerves trágyázás. Egyszerűen azért, mert műtrágyából, nem tudom, egy személyautó csomagtartójába befér annyi hatóanyag, amennyi szerves trágyából egy pótkocsis kamionra fér rá.
Akkor eldölt.
Igen, hogy az, aki nem ökogazda, a legnagyobb kísértés az tényleg az, hogy szerves trágya helyett műtrágyát használjon valaki. Az ökológiai gazdálkodás akkor tudná ellátni az emberiséget a jelenlegi szinten, vagy akár a jelenlegi szintől magasabb szinten is táplálékkal, hogyha a trágyaellátást meg tudnák szervezni. Egyébként azt nem lehetetlen megszervezni. Valaha az állattenyésztés az decentralizált volt, tehát gyakorlatilag falu helyen, gyakorlatilag minden udvarban tartottak állatot. Ez azt jelenti, hogy a trágya keletkezés az ott volt, ahol egyébként a növénytermesztés is, tehát helyben volt a trágya. A trágyával a legnagyobb probléma a szállítás, és utána a területen a szétterítés. De most régen miért nem volt gond a szétterítés? Mert mindenki, aki élt és mozgott, az dolgozott. Már úgy, hogy ténylegesen kétkezi munkát is végzett, ha a mezőgazdaságban dolgozott. Ma pedig az emberek idejének a nagy része az az, hogy ülünk egy asztal előtt, és képernyő van előttünk, meg billentyűzet. Ugye a gyerekek azok jó esetben tanulnak, rossz esetben játszanak a gépen. A felnőttek azok pedig pályázatot írnak, jelentést írnak, adóbevallást készítenek, stb. Tehát a lakosság nagy része életkortól függetlenül az ideje nagy részét számítógép előtt tölti. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a dolgos kezek hiányoznak a tájból. Az életünknek a körülményei úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűen aki szeret kimenni dolgozni, az se teheti meg általában, mert hú, ma is bejött 200 e-mail, amit meg kell válaszolnom.
Amiről beszélünk, az igazából kutatóintézeti szint, sőt, még egy kicsit lejjebb kell, hogy menjek, ha jelent nézem, igazából kiskerti szint, nem háztáji szinten tart még az ökogazdálkodás.
Nem. Nagy üzemek is vannak az ökológiai gazdálkodás erdnyője alatt.
Amit nézek, én bio feliratú zöldséget, gyümölcsöt, legalábbis ahova én általában járok, azok külföldiek.
Magyarországon is vannak olyan zöldségtermelők, akik az áruházláncokat látják el biozöldséggel. Bioborászatok, hát nagyon sok bioborászat van, akiknek a termékeivel a nagyobb áruházak polcain találkozhatunk. Hát nem az alsó polcon, hanem a felsőbb polcokon. Tehát van az igényes fogyasztói réteg, aki igenis megfizeti a bioterméket. És nem feltétlenül kell ahhoz gazdagnak lenni, mert hogyha a biotermék mondjuk kétszer annyiba kerül, ugyanaz a minőségi szint mondjuk kétszer annyiba kerül, mint a nem bio, akkor mondjuk borból, hát legfeljebb fele annyit fogok inni. Ugyanígy, hogyha mondjuk sajt, nem akarok a szokványos gazdálkodásból származó tejtermékkel találkozni a saját konyhámban, akkor megnézem, lehet, hogy a biotermék az drágább, hát akkor fele annyi sajtot fogok enni. De a minőségből nem adok lejjebb, legfeljebb a mennyiségből adok lejjebb. Jelenleg azért a lakosság nagy részénél nem az alul tápláltsággal van gond, hanem...
Nem, de azt mondják, hogy ha nem is mennyiségileg éhezünk, de sokan minőségileg. Tehát azokat a nyomelemeket, vitaminokat, ásványi anyagokat nem viszik be, csak a kalóriát.
Igen, ez viszont bizonyított, hogy a biotermékekben sokkal ritkább a nyomelem hiány, mint a szokványos gazdálkodásból származó termékekben, és pont a növénytáplálás az oka, tehát hogy mivel nem biogazdálkodásban megtehetem azt, hogy csak a nitrogént, káliumot és a foszfort pótolom, és akkor egy pár évig még elketyeg a gazdaság, hogyha nagyon nagy baj van, akkor adok egy kis mezoelem vagy mikroelem pótlást, és ez azt jelenti, hogy olyan szintre le lehet vinni a növény táplálásban a mikroelem pótlást, hogy a növény még egészen jól működik, de nekem, mint fogyasztónak, az már a szervezetemben mikroelem hiányt fog okozni, hiszen a tápláléklancnak mi már azért egy következő, vagy hogyha állati terméket fogyasztunk, akkor még egy következő szintjén vagyunk. Tehát minél magasabban van valaki a táplálék hálózatban, vagy a táplálék piramisban, ahogy szokták mondani, annál inkább az ő szervezetében fognak, hogy mondjam, összeadódni a hibák. A növény az még egy mikroelem hiányos talajon egész jól el van. Az állatot, amikor egy ilyen növényel táplálom, hát mivel ezeknek a gazdasági állatoknak amúgy is rövid a várható élettartama, mert egyszerűen vágásra kerülnek, ezért náluk nem feltétlenül jön ki az, ami nálunk esetleg mondjuk csak 50 éves kor után jön ki. Tehát van olyan mikroelem hiány, hogy egy bizonyos életkor után jelentkezik abban, hogy az immunrendszer mondjuk már, tegyük fel, a daganatos sejtekkel nem tud megküzdeni. De hogyha egy haszonállatnál az van, hogy még az életed elét meg se közelítette, már levágták, vagy kiselejtezték, ott nem derül ki, tehát az alattomos egészségügyi problémák azok nem derülnek ki a rövid életű állatoknál. Az ember az hosszú életre van tervezve ugye a mai világban, ez azt jelenti, hogy nálunk ezek a táplálkozási eredeti mondjuk mikroelem hiányok, ezek bizony egy bizonyos életkor után visszaköszönnek. Hogy a biogazdálkodásban ennek miért kisebb a valószínűsége? Azért, mert mivel ott nem tehetem meg azt, hogy csak a nitrogént, káliumot és a foszfort pótolom, mert a szerves trágyában vagy a komposztban abban minden benne van, szükségszerűen, hiszen élőlények testéből van. Tehát ott, ha akarom, ha nem, ott a mezőelemeket is és a mikroelemeket is fogom, tehát nem csak a makroelemeket, hanem mező és a mikroelemeket is fogom pótolni. Tehát elméletileg az, hogy ökológiai gazdálkodásban mikroelem hiány alakuljon ki a táplálékláncban, hát erre minimális az esély.
Lehet, hogy szabad vagy engedélyezett olyan zöldségeket szerves trágyázni, mint például a cékla, a krumpli, tehát az, ami a föld alatt nő, a répa, karalábé, stb.
Hát nem ezt a növényt, hanem az előveteményét. Tehát, hogyha mondjuk gabona van előtte, akkor a gabona előtt lehet a szerves trágyát kijuttatni, és aztán majd gabona után jön mondjuk a cékla. Ennyi idő alatt ugye semmiféle egészségi probléma nem léphet fel. Eleve a trágya érlelésnél is már mindenféle olyan kórokozó, ami állatról emberre terjedhetne, a trágya érés során elvileg ezek mind elpusztulnak. Szakszerű trágya érlelés, komposztálás során ezeknek mind el kell, hogy pusztuljanak. De utána, amikor ez kijutott az élő talajba, akkor ott a talajban a biológiai folyamatok, amik zajlanak, hát azok elvileg már nem hagynak túlélőt ezek közül, a kórokozók közül.
Az utóbbi években azért arról hallottunk, hogy biogazdálkodni, vagy ökológiailag gazdálkodni az olyan, mint a széllel szemben. Így van ez?
Nem. Ez sajnos egy nagyon gyakori rossz szokás, amit az emberek átvesznek egymástól, és bele se gondolnak, hogy ezzel lélekmérgezést követnek el. Hogy az ember a megoldás helyett a kifogásokat keresi. Hogy nekem miért nem sikerül tisztességesebben gazdálkodni, vagy tisztességesebben vezetni a háztartásomat. És akkor külső okokat keresünk, hogy azért nem. Na most induljunk ki a háztartásból. Az, hogy valaki otthon a szoba növényeknél, tehát induljunk ki csak abban, aki egy panel lakásban lakik, hogy ő tudja biomódszerekkel növelni azt a néhány szoba növényt. Hát ez csak akaraterő kérdése, mert egy kis utánajárás kérdése. Hogy amikor fellép rajta mondjuk a takácsatka, akkor nem veszek valami fújós dolgot, ami valami idegméreggel vagy más vegyszerrel bepermetezem a növényt, hogy majd az elintézi az atkákat. Vagy van olyan, hogy ugye a virágnak a talajába be kell szúrni egy ilyen kis rudacskát, abban a rudacskában van műtrágya is, ami majd szépen az öntözővíztől kioldódik, és van benne felszívódó növényvédőszer, amit a növény a gyökerével felszív, a levele megjelenik, és pajstetű, atka, mindegy, hogy mi szivogat rajta, majd az elpusztul. Nos, ha valaki lusta utána járni, hogy lehetne vegyszermentesen a szobanövényeimet megvédeni a kártevőktől, hát az gyakran inkább mutogat bárki másra, hogy ki miatt nem tudja ezt megtenni. Nos, nem azon múlik az életünk, hogy ez a szobanövény életben marad vagy sem. Tehát tegyük fel, nem tudjuk biomódszerekkel megvédeni a szobanövényt, akkor mi történik? Akkor addig válogatok a szobanövények között, amíg egyszer csak egy olyat találok, amit az én lakásomban vagy az én erkélyemen nem pusztítja el semmilyen kártevő vagy kórokozó. Azért óriási a növények változatossága, és az a növény, amelyik jól érzi magát egy adott termőhelyen, az nem szokott megbetegedni. Tehát ez az egyik dolog. Másik, hogyha valaki tudni akarja, hogy lehet biomódszerekkel megvédeni a kis növénykét, vannak olyan közösségi média csoportok, ahol vegyszermentes kertészet, meg mit tudom én, rengeteg, Dunát lehetne rekeszteni vele, hogy hány ilyen szellemi önsegélyező csoport van, ahol jobbnál jobb tippeket lehet hallani, hogy lehet vegyszermentesen a szobahagynövényeket, vagy a balkonláda növényeit megvédeni. És akkor tovább lépek házi kert méretre, ott is megvan az a szakmai fórum, ahol meg lehet ezeket az ismereteket szerezni, de a házi kert még mindig olyan, hogy mi van akkor, hogyha idén az összes paradicsomom elpusztult, vagy a poloskák tönkretették. Nem azon múlik a betevő falatom, ez még mindig nem egy gazdaság. Tehát a hobbi kert, vagy a házi kert az olyan, hogy elvileg az örömszerzést szolgálja. Na most legyen sokféle növényem, és az, hogy az összes növény tönkre megy, arra szinte nulla az esély. Tehát a változatosság az véd a csalódástól.
Szomszéd asszonyom, bocsánat, igen. Ha valaki ráismer, mesélte, hogy ő bio. Hát gazdasszony, hogy egy darab őszi baraszkia termett, amikor elment munkába, akkor azt mondta, amikor hazajön, majd megeszi. Mire hazaért, valami megszúrta, többi körbe rágta, hát már lehetetlen volt. Ez azért, ha nagy méretben előfordul, akkor ott már nagy baj lehet.
De nagy méretben ez nem fordul elő, mert aki ebből él, az ha nem tudja szakszerűen a növényvédelmet megoldani, akkor...
Hát igen, de azért emlékezhetünk arra is, hogy milliók haltak meg Írországban, mert a krumplit megtámadta valami.
Igen, de azért érdemes ezt az írországi burgonyavészt is a történelmi gazdasági...
Lehet, hogy milliós az túlzás.
De nem túlzás, én is úgy tudom, hogy több millió ember halt éhen, de ott az volt, hogy Írországnak volt egy hagyományos mezőgazdasága. Csak Írországban olyan kedvezőtlen politikai események történtek, hát őket azért a nagy szomszédjuk erősen leverte fegyverrel, meg pénzügyi és diplomáciai eszközökkel is. És gyakorlatilag a hagyományos ír életforma az lehetetlenné vált. Hagyományosan nyilván nem ettek burgonyát, hiszen a burgonya az Amerikából származik. Hát nagyon-nagyon változatos étrendje volt. Egyébként minden népnek a modernizáció előtt nagyon változatos étrendje volt. Most, amikor az embereket elűzik a földjeikről, és kénytelenek azt enni, amit mondjuk a központi hatalom nagykegyesen szolgáltat nekik, onnantól kezdve a változatosság elkezd csökkenni. Mert hogyha központosítottá válik az ellátás, akár a vetőgumó ellátás, akár csak a piac szervezés, az is központosítottá válik, ugye egy központ az nem tud nagyon sokféle növényt kezelni. Tehát lényeg az, hogy Írországnak a növénytermesztése leszűkült, úgyhogy hogy a burgonyára alapozták részben a gazdaságot, részben pedig a túlélést. Nos, termett ott annyi burgonya, ahogy én olvastam, termett ott annyi burgonya, hogy nem kellett volna, hogy éhen haljanak az írek. Csak az a helyzet, hogy arra a burgonyára volt fizetőképes kereslet Angliában. És a megtermett burgonyát eladták, és nem maradt annyi burgonya, hogy az éhínségtől megmentsék az ír lakosságot. Tehát itt megint szervezési hibák sorozata, meg emberi, hogy mondjam, a jóindulat és az együttérzés hiánya kellett ahhoz, hogy ez a több millió ember meghaljon.
Térjünk rá arra, hogy váltsuk apró pénzre, vagy hogyan váltsuk apró pénzre mindazt, amit önök kikutatnak akár az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben, és én pedig hasznosítom, kipróbálom otthon a kiskertemben. Azért Van most az utóbbi időben néhány komoly probléma. Ez ellen lehet-e tanácsot adni, hogy mit tegyünk, például azzal a dióval, ami héjában hullik le, megfeketedve, rászáradva, és benne sincs semmi.
Igen. Hát ez menjen a komposztba.
Na jó, de ne legyen ilyen az ellen. Hát ja, ha már a dió megvan, akkor már, már megvan a baj. Ja, tehát ha nincs meg, ugye hát egy dió, azért több ezer forint egy kiló, és egy dió fa korábban ontotta
igen,
a diót.
Így van, így van. Csak hogy behurcoltak egy új kártevőt, ugye egy észak-amerikai eredetű fúrólégy fajt, ezt a dióburok fúró legyet.
Persze vannak ilyen összeesküvés elméletek, hogy direkt hozták be, mint a régen a krumplibogarat is lepülőről igen. szórták.
Igen. Na most ezeknél nyilván abban a formában, ahogy terjednek ezek a hírek, abban a formában nem életszerű, hogy repülőgépről szórták a burgonyabogarat. De soha nem lehet a szándékosságot kizárni. Tehát például, amit én a növényvédelem történetéből hallottam, hogy amikor, tehát ezt egyetemi hallgatóként, ugye a növényvédelmi állattan professzor mondta előadáson, hogy amikor a burgonyabogár terjedését úgy gondolták még, hogy itt Európában meg lehet állítani, akkor például pénzjutalmat tűztek ki azoknak, akik beszolgáltatnak bogarat.
Úttörők szedték, hartakrumpli földeken igen. volt egy ilyen propagandafilm.
De voltak olyan emberek, akik úgy gondolták, mert olyan, tehát olyan területen, ahol még hivatalosan nem jutott el a bogár, ha olyan területen valaki bogarat szolgáltatott be, az kapott egy kis jutalmat. Hát azonnal megindult a bogárkereskedelem. Az emberek rögtön elkezdték, már nyilván nem tömegesen, de volt olyan ember, aki elvitte olyan helyre, ahol még ez nem volt jelen, azért, hogy ott majd leadja, és felvegye a jutalmat érte. Tehát ez már azért szándékos terjesztés, nem rossz indulatból, hanem élelmes.
És meggondoltam magát.
Igen. Akkor van olyan is, hogy például az amerikai kukoricabogár vajon hogy kerülhetett be Európába? Persze nem kizárható az, hogy szándékosan telepítette be valaki azért, hogy itt növényvédelmi problémát okozzon, és ezzel vagy piacot csináljon majd a saját termékének, vagy pedig a konkurenciát, mondjuk az európai kukoricatermesztést meggyengítse az amerikaival szemben. Nem zárható ki, nem annyira életszerű. Mert azért, ha valaki ismeri ennek a bogárnak az életmódját, meg a kártételét, akkor lehet tudni, hogy ez a bogár nem küldi padlóra az európai kukoricatermesztést. Tehát aki ért a kukoricatermesztéshez, az nagyon könnyen fog tudni védekezni ellene, és egyébként meg is látszott, hogy semmilyen törés nem tapasztalható az európai kukoricatermesztésben attól, hogy egy új kártevő bekerült. Más kérdés, hogy át kellett szervezni sok mindent. Tehát az, hogy monokultúrában termesztik a kukoricát, tehát kukorica mindig kukoricát követ, az bizonyos helyeken abba kellett hagyni, és valamilyen váltónövényt ki kellett találni. Tehát egy kis plusz munka, egy kis plusz szervezés kellett ahhoz, de nem küldte padlóra, és nem feltételezem azt, hogy valaki komoly biológiai fegyvert látott volna ebben a bogárban, és ezért direkt megszervezték azt, hogy telepítsük be Európába. A krumpli bogárnál ugyanígy nem feltételezem, azért fontos a krumpli, de azért a burgonya termesztés meggyengítésével nem lehet padlóra küldeni az európai mezőgazdaságot. Tehát én inkább arra gyanakszom, hogy miért pont a háborúban terjedt el mondjuk a burgonyabogár Európában? Hát mert a háborúban kisebb gondja és nagyobb az embernek annál, hogy bogarakat hajkurászon. És ugyanez az amerikai kukoricabogár a délszláv háborúban jelent meg. Hát miért? Hát ugye repülőgépek, katonai repülőgépek, azok nyilván nem fognak átesni karantén ellenőrzésen, meg ott megint az van, hogy azt a szabályt, hogy nehogy véletlenül rovart áthurcoljunk, azt senki nem fogja komolyan venni, amikor itt sokkal nagyobb tét van, itt emberéleteket készülnek éppen kioltani, akkor senki nem fog foglalkozni néhány bogárra. És ráadásul egy olyan országban, vagy most már országcsoportban, ahol háborúdul, ott se fognak azzal foglalkozni, hogy jé, valami új bogár megjelent. Persze, észrevették, hogy megjelent, de mire a rendszernek az inger küszöbét eléri, hogy valamit tenni is kellene, az sokkal hosszabb idő, mint békeidőben. Na most ugyanígy a diótermesztés megint nem gondolom, hogy olyan stratégiai ágazat lenne, ami miatt érdemes lenne szándékosan betelepíteni ide a dióburok fúró legyet. Nem zárom ki a szándékosságot, csak nem tartom valószínűnek. Mert a legvalószínűbb magyarázata ezeknek a behurcolásoknak az, hogy a világkereskedelem olyan méreteket öltött, hogy ellenőrizhetetlen minden. Tehát olyan mennyiségű anyag áramlik kontinensek között, amit nincs ez a karantén szolgálat, vagy nincs ez a felderítő rendszer, ami ki tudná szűrni az állatok véletlen széthurcolását.
Akkor jöhetnek még nagyobb bajok is, akár a dióra, akár másra. Ami a kiskerteket még rettegésben tartja, vagy a kiskertben lakókat, az a spanyol mesztelentsége. Az én kiskertem Badacsony-Tördemicen van. Van mellett egy bicikliút, a Balaton körüli bicikliút. Ott egy szép napon, hát megszámolhat az ember biciklivel közlekedve 2 méterenként egy-egy eltaposott, szétnyomott spanyol meztelenséget, meg lehet ismerni, mert narancsárga, ritka undorító, a magyar sem túl szép, de az eredet állítólag nem is kéne védekezni, míg a spanyol az inváziós fajnak számít.
Igen, itt megint érdemes az összefüggésekbe állítani ezeket a csigákat. Tehát a leggyakoribb áldozat az a nagy meztelencsiga, vagy régebbi nevén óriás meztelencsiga.
Limax maximus.
Limax maximus, így van, így van. Ez a ilyen leopárd és tigris mintás csiga, ami kifejezetten dögevő és korhadék, már hogy nem korhadék, hanem fonnyadó, pusztuló beteg növényi részeket fogyaszt. Egyébként, hogyha választhat, hogy növényi vagy állati táplálékot fogyasszon, akkor az állatit fogja választani. Éjszaka, amikor vándorútjára indul a Limax maximus, akkor először a napközben széttaposott rovarok hulláit, vagy a földi giliszták hulláit, vagy más csigáknak a hulláit fogja eltakarítani, illetve éjszaka bemászik ugye a kutya-macska tájába, és az ott maradt ilyen húsos maradékot fogja elfogyasztani. Egymás hulláját is megeszik egyébként. Tehát ez kifejezetten eltakarítja a dolgokat. A zöldség-gyümölcs esetében is a hullott gyümölcs, ami elkezdett már megpuhulni, elkezdett már rothadni, vagy a zöldség levelek közül is, amit már gombák megtámadtak, és már fonnyad, már lóg, már barnul, ezeket a növényi részeket fogják fogyasztani. Épp növényi részbe csak akkor fog belekóstolni, hogyha egyszerűen semmi más nincsen. Én a saját kertemben évek óta figyelem, és soha nem kaptam rajta, mert mondjuk a mi kertünkben mindig van elhalt növényi rész is, mert talajtakarást alkalmazunk a zöldségnövények között, ott mondjuk a kihúzott gyomokat elfektetjük. És akkor ez a csigafaj, ez hogyha választ a húzott növény meg az élő növény között, akkor a kihúzott fonnyadó növényt fogja megenni. Tehát nálunk soha semmi kárt nem okozott a Limax maximus. A spanyol csiga az már nem ilyen egyértelmű, mert ő is vegyes táplálkozású, de benne ugyanolyan erős hajlam van a korhadékevése, mint az, hogy frisset fogyasszon. Vagy alig kisebb a hajlambeli különbség, tehát hogyha van friss is, meg fonnyadt is, akkor fog ebből is enni, meg abból is enni. Most ezt már kicsit nehezebb terelgetni, hogy azt tegye, ami nekünk nem fáj. Erre egy volt kolléganőm szolgáltatott példát, hogy ő otthon a veteményesében a konyhai hulladékot, tehát zöldségpucolási hulladék, meg esetleg, ha van valami ételmaradék, ezeket szoktak kiönteni a veteményesbe, és akkor a spanyol csiga az erre mászik rá, és ezt tesz is. És hogyha van neki minden nap valami almahéj, krumplihéj, ilyesmi, tehát kifejezetten a konyhai hulladék ki van szórva neki a veteményesbe, akkor viszont egyáltalán nem érdekli a friss növényi rész.
Annak idején volt egy ilyen biokertészeti sorozat valamelyik csatornán, és ott mutattak be egy olyan szert, amit ha feloldok vízben, valami méttej peték voltak, milliárd számra lehet kapni zacskózva, ott kapni, feloldom vízben, lelocsolom, vagy lepermetezem vele a csigák által kedvelt kerti veteményt, a csiga beleharap a levélbe, ki kell benne ez a méttej, nem tudom, jól mondom.
Nem méttej.
Akkor bocsánat, egy parazita, ami a csigákat koncentrátum, hogy szelektíven öli.
Igen, van ilyen, fonálféreg.
Fonálféreg, bocsánat, és rögtön akartam venni, azt mondták, Magyarországon nincs forgalomban.
Igen,
legutóbb olvastam egy cikket, akkor ezek szerint
forgalomban van.
Most már forgalomban van.
Persze, már évek óta forgalomban van, igen.
Na, ezzel mit kezdjek?
Én házikert tulajdonosként nem használnám. Azért, mert mondom, a házikertben nem a megélhetésünk múlik azon, hogy milyen növények maradnak életben, és miket esznek le a kertünk állatai. A házikertben felfoghatjuk úgy, hogy a kert azt tanít bennünket. És hogyha a kert azt tanítja, hogy ezt a növényt ne ültessem, mert ezt a csigák úgyis megzabálják, akkor felfoghatom ezt egy olyan társasjátékként, hogy jó, akkor a kert most azt mondta nekem, hogy ezt ne, akkor próbálok egy másik növényt. Ezt egyszer csak meg fogom találni, vagy ugyanazt a növényt, de egy kicsit máshogy ültetem. Tehát ezt fel lehet fogni ilyen sportnak. Nyilván, aki szeret háborúzni, meg állatokat gyilkolászni, az, hogyha a bio szemléletű, akkor megveszi majd ezt a fonálféreg készítményt, és akkor majd a fonálféregek fogják elpusztítani a csigát, aki pedig nem vegyszerellenes, hanem ő nyugodtan a háborús eszközök közé ezeket a vegyi anyagokat is szívesen besorolja, az majd vasszulfáttal, vagy vasfoszfáttal, vagy metaldehiddel fog védekezni a csigák ellen. Tehát ugye van kémiai megoldás, meg van biológiai megoldás is a csigák ellen. De mind a kettő csiga pusztítással jár. Vagy vannak, akik csiga csapdákat helyeznek ki, és akkor abba belefulladnak, beledöglenek a csigák. Ez mind háborús eszköz. Tehát erre én azt mondom, hogy az, aki profi termesztő, tehát neki, hogyha mondjuk a salátáját meglepik a csigák, akkor olyan bevétel kiesése lesz, hogy lehet, hogy a gazdaság tönkre megy. Ilyen termelőnek én is azt mondom, hogy legyen ott az eszköztárában olyan eszköz, amivel szükség esetén ki tudja írtani a területéről a csigákat. Az, aki piacra termel, az legyen profi a szakmában. Tehát annak legyen olyan tudása, hogy hogy tudom ténylegesen megvédeni környezetkárosítás nélkül, hogy tudom megvédeni a termesztett növényemet a kártevő állatoktól. Egyébként a mi kutatóintézetünk, tehát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, az a profi gazdálkodókkal is foglalkozik, meg a balkonkertészekkel is. Tehát a nagyüzemi gazdálkodással is foglalkozunk, olyan partnereink is vannak, és természetesen balkonkertész, meg szobanövényes partnereink is vannak. Tehát nem lehet a gazdaság méretétől függővé tenni, hogy én foglalkozom az ő problémájával, vagy nem foglalkozom. De a nagyok, azok általában ismerik az eszköztárat, ők csak valami apró kis mesterfogásra kíváncsiak, hogy hogy lehet ezt még hatékonyabbá tenni. Tehát ez egy profi diótermesztő, az tud úgy diót termeszteni bióban is, hogy nem fog feketetetten lehullani a termésnek a nagy része. Mert vannak olyan bióban is engedélyezett készítmények, meg eljárások, amivel rajzás követésre alapozva, tehát tudom, hogy na most kezdenek a legyek rajzani, most kezdenek párt keresni, ugye párosodni, utána majd jön a peterakás, és akkor vannak olyan készítmények, hogy kipermetezem, nagy cseppméretben kipermetezem, csali van benne, csali anyag, aminek az illatást és az ízét szereti a légy. Rászáll ez a dioburok furulégy ezekre a beszáradó permetcseppekre, de abban a permetcseppben természetes eredetű rovarölő hatóanyag van, ami növényi kivonat egyébként, a légy lenyalogatja és elpusztul. Tehát azért vannak módszerek, vagy van olyan anyag is, hogy a dió felületét bevonja, úgyhogy a rászálló légynek nem lesz kedve odapetézni. Tehát azért a profi biotermelőknek ott van az eszköztár, és ugyanolyan hatékonyan meg tudják védeni a diót a dióburok furulégytől, mint a vegyszeres gazdálkodásban, úgymond a konvencionális gazdálkodók. De a házi kertben se a biomódszerek, se a vegyszeres módszerek nem működnek úgy, mint ültetvényben. Hát ültetvényben ott megvan a megfelelő géppark, eleve úgy van telepítve az egész, hogy már a telepítéskor betervezték azt, hogy itt majd növényvédelmi beavatkozások lesznek. Azért a házi kertben nem ez a fő szempont.
Hát nem tudnám lepermetezni a diófámat,
hát
mert fele átlóg a szomszédhoz.
Hát persze.
De a másik igen. Az, hogy elindult azért a bio gazdálkodással párhuzamosan, vagy talán már korábban is, egy másik fajta mezőgazdaság, amihez szintén nagy reményeket fűznek. Ez pedig a génmanipuláció vagy génmódosítás. Hogy tekint a génmódosításra egy ökológiai kutatóintézeti munkatárs?
Géntechnológiai beavatkozásokkal előállított növények azok az ökológiai gazdálkodásban tiltottak. Tehát innentől kezdve nekünk ez nem területünk.
De azt mondják, hogy mivel még sok tiltás van ezzel szemben is, ez hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebb, vagy még mindig kevés ember jusson normális élelemhez napi szinten.
A géntechnológiával előállított növények biztos nem fogják az élelmiszer problémákat megoldani, hiszen az élelmiszer probléma nem abból ered, hogy nem tudunk globálisan, nem tudunk elég élelmiszert előállítani, hanem abból ered, hogy gyakorlatilag a szervezet bűnözés az nem engedi, tehát azért vannak országok, ahol még kormánya sincs az országnak, hanem egymással viaskodó fegyveres csoportoktól szenved a lakosság. És azért ezek a válságövezetek, ezek nem kis területek, és nem kevés embert érintek. Tehát az ember milliárdokat érint az, hogy gyakorlatilag a korrupció, a bűnözés, meg a rossz szervezés miatt nem jutnak élelmiszerhez. Nem arról van szó, hogy hú, majd ha többet termelünk, akkor ez a probléma megoldódik. De hogy
na jó, de hogyha nem rágja le a sáska azt a növényt, akkor az megmarad. Míg ha lerágja, akkor nem marad meg.
Igen, és azon a területen, ahol most így gazdálkodnak, hogyha lerágja a sáska, akkor azért éheznek, mert nincs mit tenni, hogyha nem rágja le a sáska, akkor meg azért éheznek, mert valamelyik fegyveres csoport ráteszi a kezét a termésre, és azt mondja, hogy ezt viszem és eladom másnak. Tehát ezeken a területeken, mondom, nem a növényvédelem problémái miatt éheznek emberek, hanem egyszerűen a társadalom szervezésnek a szándékos és nem szándékos hibái miatt.
Csak eszembe jut valami, az, hogy itt Magyarországon hogy pazaroljuk az ételt. Tehát az, hogy a gyerekek már nem esznek levest, pedagógusok mondják nekem, úgy viszi vissza, hogy kapta. Akkor miért nem ad neki mondjuk a konyhás néni fél adagot eleve? Mert biztos a szülő szólna, hogy ő egész adagot fizetett, tehát egész adagot fog kiönteni a moslékba a gyerek.
Igen, ez egyébként ott kezdődik, hogy miért van egyáltalán édesipar? Mert a gyerekeknek az élelmiszerpazarlása, tehát a gyerekekhez köthető élelmiszerpazarlás, az visszavezethető arra, hogy egészen fiatal korban, tehát már óvodáskorban a gyerekek ízlését elrontják az édességek, meg elrontják ezek a nasik.
Meg a rákcsa.
A rákcsa, igen, mert ezekben ízfokozó van például. Bizonyos bizonyos típusú rágcsákban. Hát chipsek. Megnézzük a chipseknek a összetevőit. Van mondjuk egy boltban, én meg szoktam nézni már csak kíváncsiságból is, és akkor van mondjuk 30 féle chips, és a 30 féléből volt olyan bolt, hogy a 30 féléből egy se volt olyan, amiben ne lett volna ízfokozó. Tehát az ízfokozóval az a baj, hogy a gyereknek az inger küszöbét fölnyomja magasra. Tehát onnantól kezdve, hogy nátrium-glutamátos chipset eszik, onnantól kezdve neki az egyszerű sült krumpli az íztelen lesz. Tehát erről van szó, hogy a gyerekek a finom ízek, tehát már úgy finom ízeket, tehát az enyhe ízeket már nem érzékelik, mert színezékekkel ugye az érzékszervi dolgokat rontják el, meg a csomagolással, mert csak az erős színek váltják majd ki a nyál elválasztást, ami meg bele van csomagolva abba a színes zacskóba, ott pedig ezek az ízfokozó meg mesterséges aromaanyagok, ezek azok, hát sajt ízű chips. Hát a sajtot nem látott. Na, szóval a lényeg az, hogyha a gyerekekhez köthető élelmiszerpazarlást meg akarnánk szüntetni, akkor gyakorlatilag nemzetközi szinten azoknak a élelmiszeripari szórakoztató termékeknek a gyártását be kellene tiltani. Tehát gyakorlatilag a kábítószerrel azonos szinten kellene kezelni az összes ilyen üdítőitalt, amiben mesterséges színezék, aroma, glükózfruktóz szirup, stb. Minden olyan élelmiszert, ami bizonyítottan egy egészségkárosító, nem az, hogy maga az élelmiszer egészségkárosító, egy elégészségkárosító pályára fogja ráállítani már gyerekkorban az embert. És onnantól kezdve ő vonzódni fog azokhoz az élelmiszerekhez, amik nem szolgálják az ő testének az épülését. Tehát itt erről van szó, nem az az egy zacskó valami fogja őt tönkretenni, hanem mondom, az ízlését eltorzítja, és rááll egy olyan életpályára, aminek a végén biztos, hogy idő előtt nagyon súlyos egészségkárosodások várnak rá.
Lehet, hogy provokatív lesz a kérdés, de amikor azt mondjuk, hogy a bányászat mekkora tájsebeket okoz a földön, vagy ejt a földön, amik talán sose gyógyulnak be, akkor erre mondta nekem egy geológus, hogy a mezőgazdaságnál nagyobb természetkárosító tényező jelenleg nincs.
Igen, akkor hadd védjen meg a mezőgazdaságot. Tehát nem a mezőgazdasággal van a gond, hanem az iparszerű mezőgazdasággal, amit nem a valós emberi igények tartanak fönn, hanem a támogatási rendszer. Tehát azt kevesen tudják, hogy az a fajta szántóföldi gazdálkodás, ami ma világszerte uralkodó, az gyakorlatilag profitot nem termel, vagy szinte semennyi profitot nem termel. És ráadásul a gazdaságilag fejlettnek mondott országoknál a GDP 1-2%-a köthető ehhez a fajta gazdálkodáshoz. Ehhez képest a talajink nagy részét feléli ez a fajta gazdálkodás. Hogyha megnézzük mondjuk magyarországi viszonyok között, egy négyzetméter szántó területről mennyi árbevételt lehet lehozni? Ez nem a haszon, hanem ez az árbevétel. Egy négyzetméterről, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor 50 és 100 forint között le tudunk hozni értéket. Ha nem vagyunk annyira ügyesek, akkor csak 20-30 forint jön le egy négyzetméterről. Zöldségkertészetben, biozöldségkertészetben egy négyzetméterről azért 8-10 ezer forint érték lejön egy évben. Hogyha ügyesek vagyunk természetesen. Most akkor összehasonlítjuk azt, hogy az egyik 100 forintos nagyságrend, a másik maximum 100 forint mondjuk. Ha nagyon-nagyon-nagyon ügyesek vagyunk szántóföldön, akkor lehet, hogy 1-200 forint lejön egy négyzetméterről, de hogyha kertészetben nagyon ügyesek vagyunk, akkor azért 10.000 forint lejön egy négyzetméterről. Na, és akkor, ha megnézzük, hogy mondjuk a biozöldségtermesztés az milyen talajt hagy maga után, hát gazdagabb talajt, mert ott kénytelenek vagyunk a tápanyagot szerves anyagokkal pótolni. És az a fajta nagyüzemi szántóművelés, ami csak 20-30-50 maximum 100 forintot hoz le egy négyzetméterről, az egy kizsarolt szerkezetében is tönkretett talajt hagy maga után. És ráadásul megélni se lehet belőle, mert ebben a szántógazdálkodásban egy el nem hanyagolható tényező, hogy mennyi terület alapú támogatást és mennyi pályázati pénzt tud a gazdálkodó hozzá összelapátolni. Minél nagyobb területen csinálja ezt az egyébként veszteséges gazdálkodást, annál több egyébként a mezőgazdasághoz közvetlenül nem köthető bevétele lesz, mondom, támogatás, pályázat, stb. Ez egy világméretű önbecsapás és spekuláció, ami a szántóföldi művelésre jellemző. És ezt még kiterjeszthetnénk, nagyon sok, az élet nagyon sok területén van az, hogy nem a piac szabályoz, hanem a piac torzító tényezők szabályoznak.
Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon sokáig beszélgethetnénk még. Valahogy majd beépítem az elhangzottakat a kiskertem művelésébe. Köszönöm szépen dr. Tóth Ferenc agrármérnöknek, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársának, hogy itt volt. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.